Te el nem tudod képzelni, mióta ismerem Gyurcsány Ferencet, 43 éve. Azért neki volt itt majdnem egy negyed százada. Egy baromi mozgalmas negyed század, van mind gondolkodni. Egyszer azt ígérte ő, hogy majd milyen fantasztikus jó könyveket fog írni
a baloldalról,
és hát Feri, eljött az idő, hogy akkor megírd azokat a könyveket. Baloldal nincs, szabad időd van.
Meglepő. Méghozzá nem kicsit, nagyon. Miért éppen most, és miért ilyen csúnyán? Gyurcsány Ferenc csütörtökön lelépett a politikából, most úgy tűnik, végleg. Vendégem Kéri László politológus, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy itt lehetek.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. És hadd kezdjek a Frisstől, a távozástól. Meglepett az, hogy Gyurcsány egyszer csak így kicsekkolt?
Hát, ha valami meglepett, az, hogy miért ilyen későn. Tehát én azért 22-es választás után vártam én azt, hogy most már valahol szembe kéne nézni azzal, hogy egyfelől a nagy reménysége az ellenzék bizonyos részének, másfelől nagy tehertétele az ellenzéknek bizonyos szempontból, és szerintem a 22-es választáson való összellenzéki kudarcban jelentős értékben benne volt a DK-nak, és személy szerint Gyurcsány Ferencnek ez a nem nagyon túl tiszta játszmája.
Hogy mit értesz ez alatt?
Hát az, hogy nekik egy olyan jelöltet kellett támogatni, aki végül is az ő jelöltjüket túrta ki, Márki Zajt, és hát mindennel lehet vádolni a DK-t, de azzal, hogy teljes messzélességgel támogatta volna Márki Zaj kampányát, azzal azért nem lehetett vádolni. Tehát lehetett érezni, hogy ebből a áll összefogásból elég nagy kudarc lesz, és engem akkor már meglepett, hogy mennyire nem volt hajlandó ebből a kudarcból Gyurcsány Ferenc semmiféle részt elvállalni.
És tehát, akkor szerinted hogy pont most vonta le ezeket a következtetéseket, hogy neki mennie kell?
Hát még csak az sem biztos, hogy ő mondta le. Ez végül is a Klárinak a közleménye volt.
Igen.
Úgyhogy ez, hogy összekapcsolták a házastársi problémát, ezt a magány jellegű, mert ez rajtuk kettőn kívül, itt maximum a gyerekekre tartozik. Tehát, hogy ez most így, hogy hát hosszú ideje vajúdó ilyen házas életbeli konfliktusnak is egyúttal a pontot tettek a végére, és ezt összekapcsolni ezzel, hogy Klári marad, Feri megy, hát ez jobban meglepett, hogy mi a francnak kell összezagyválni ezt a kettőt, vagy nekem a dolgom kívülállóként, vagy elemzőként, hogy fejtsem meg, hogy mi volt a fontosabb. Mert hogyha most egy kicsit komolyan veszem ezt a lelépést, akkor ez egy magánjellegű dráma, igaz? Meg egy politikai pályafutásnak negyed század után a vége, hogy most a magánjellegű dráma okozta azt, hogy éppen most lett vége ennek a politikai pályafutásnak, vagy a politikai pályafutásnak az élet vége, hogy légre befejeződjön már a házastársi konfliktus, és ebből nem derül ki, de őszintén szóval nem is nagyon izgat engem, hanem csak meglep, hogy nem szokás ezt így összekeverni, nem?
Viszont bocsáss meg, itt nekem lenne egy nagyon indiszkrét kérdésem. Ismered Gyurcsány Ferencet is, Dobrev Klárát is, őket ismerve szerinted melyik volt? Az, hogy a magánéleti dráma okozta a pártnak is a szétrobbanását, vagy pont fordítva?
Hát, te el nem tudod képzelni, mióta ismerem Gyurcsány Ferencet, 43 éve. 19 éves kora óta. Egy pécsi egyetemi táborba találkoztam vele nyáron, amikor ő elsős volt. A Klárival sokkal később, de még előbb, mint ahogy a Feri ismerte, a Klárit ilyen gimnazista kora óta különböző okokból ismertük. Engem már az nagyon meglepett, amikor összekerültek, mert a Klárit egy ilyen igényes, nagyon magas intellektualitású, nagy önfegyelemmel rendelkező nőnek ismertem meg már 16-17 éves korában is, és később is, ahogy kezdett felnőtté válni, az volt az érzésem, hogy szemben a nőbe a képesség, a szorgalom, az ambíció és a munkavégzés iránti ilyen kitartás, ez meglehetősen egybe van. Ritka az, hogy így egybe legyen valaki 20 éves korában. A Feriről meg az volt a külön véleményem, hogy hát egy ilyen zabolátlan tehetség, akit egy ilyen rendkeretek közé benyesni, se párt, se család, se házastársi, se munkatársi viszonyok között alig, ha lehet, mert mindig valami váratlant lép, és én nekem nagyon meglepett, amikor megtudtam, hogy ők együtt vannak, de hát ezt meg megtanultam. Heller Ágnes egyszer azt mondta nekünk jó negyed század ezelőtt egy ilyen más családnak a konfliktusa kapcsán, hogy hát tudod, az, hogy két ember között mi történik, abban egy harmadik soha az életben nem fog belelátni. Úgyhogy ezt a meglepetésemet is ezzel intéztem el, hogy hát fogalmam nincs, mi köti őket össze, de nekem nagyon furcsa volt. Az volt az érzésem, hogy két olyan mértékben ellentétes szerkezetű, alapszerkezetű személyiség, aki hát ez kész csoda, hogyha ki tudnak tartani egymás mellett. Hogy aztán ez mikor lett politikai szövetség? És ki kit nevelt meg, ebben nagyon nehéz belelátni, és az volt az érzésem már 2022 előtt is, hogy a DK többre jutna, hogyha a Klárira hagyná.
Magyarán te azt állítod, hogy a Gyurcsány gyakorlatilag visszafogta a feleségének a politikai karrierét.
Akkor igen, hogyha akkor visszalépett volna és hagyta volna tehát évekkel ezelőtt, akkor szerintem a DK is többre jutott volna, ha akkor úgy háttérbe vonom, mert ezt sokféleképpen meg lehet mondani, nem kell éppen ilyen látványosan bejelenteni, hogy befejeztem, csöndbe is lehet lenni. Tehát hátra megy, és tanácsadó, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Szóval az volt az érzésem, hogy a DK, amikor kezdett komolyan válni, kinőtte a Gyurcsányt. De bele tudott volna nőni egy Dobrev Klári féle sokkal inkább. Szóval Klárinak természetesen lehet elhinni ezt az európai jelleget, tehát sok szempontból. És ráadásul látszott is, hogy Brüsszelben jól is érzi magát, fel is találja magát. És nekem másonnan azok voltak a híreim, hogy a Klári nagyon jól el tudta fogadtatni magát ott a brüsszeli elitben is. Hát egyrészt ez a több nyelv, meg nyilván a fellépésből is következik, a több nyelv ismeretében is. Tehát én nekem már jóval korábban, több évvel ezelőtt az volt az érzésem, hogy a DK többre jutna, ha ez Dobrev Klári pártja lenne.
Viszont,
de ezek mind magán, tehát félét és nesik, úgy tűnik, mintha nekem bármi közöm lett volna ez a párthoz, hát elemzőként, aki világos. Nézi kívülre. 17 éve nem beszéltem Gyurcsány Ferencet, tehát hogy legyen világos, hogy...
Erre szeretem volna rákérdezni, úgyhogy ezt jó is, hogy elmondtad, viszont ugorjunk vissza egy picit az időben, mert hogy Dobrev Klárának gyakorlatilag korábban volt politikai karriere, mint Gyurcsány Ferencnek, de hát Megyesi Péter mellett nagyon korán ott volt. Te mit gondolsz, mi fordulhatott meg az ő életükben, és akkor még tudtommal beszélő viszonyban voltál velük?
Hogy
Gyurcsányból ott ugye sportminiszter lett, és Megyesivel ő nyerte meg azt a kampányt gyakorlatilag 2002-ben. Hogy akkor Gyurcsány került előtérbe, és Dobrev húzódott háttérbe?
Hát ennek azt hiszem kezdető közvetlen szemtanúi voltunk. Megyesi Péter körül még 2001-ben, amikor készült a miniszterelnöki jelölti szerepre, kialakult egy ilyen 8-12 fős alkalmi tanácsadő testület, amelynek a Klári volt a titkára. Tehát ő hívta össze ezeket az embereket, a Kelenhegyi úton volt a Péternek valami irodája, és akkor ott egy ilyen, talán kétszer nagyobb asztalra elférünk. Nem mondom a többi 8-10 embert, mert nem biztos, hogy örülnek neki, hogyha elmondjuk, hogy egykorom Megyesi Péternek a kampány időszakban voltunk ilyen rendszeres meghívott tanácsadója, ami egyébként nagyon érdekes értelmiségi munka volt, mert mindig volt egy alap probléma, és akkor annak a megvitatása ezekkel a nagyon jó képességű emberekkel, akik, szóval higgyék el nekem, hogy tényleg abban az időben az a fajta közgazdász, szociológus garnitúra volt, akivel az embernek öröm egy Megyesi Pétertől független is együtt lenni. Ennek volt a titkára a Klári, aki ilyen operatív módon intézte ott az ügyeket, és egy idő után megjelent a Feri is a férjnek a jogán, hogy segít a Klárinak ott a kávét, meg a vizet, meg mindent, és szép lassan azt vettük észre, hogy a Feri beül a többiek közé, és egy ilyen egyenrangú emberként kezd ezzel a 8-10 emberrel a tanácsadókkal ilyen kérdezni, meg válaszolni, szóval szépen beépült észrevétlenül ebbe a több hónapja tartó folyamatba.
Hogy fogadta ezt Megyesi?
szerintem nem is vette észre, illetve a Péter egy ilyen nagyon diszkrét ember, szóval annyira fegyelmezett, hogy ha te nem kérdezel rá, akkor neked nem fogja elmondani azt a véleményét. Én nagyon sokat tanultam őről ebben a választás előtti egy évben, de egy érdekes dolgot el akarok neked mondani, hogy ezen nagyon sokat gondolkodtam utána. Mondjuk egy ilyen fél évvel a választások előtt bandukoltunk le ott a Kelenhegyi úton a Bartók Béla út felé, és azt mondja az Itany, hát ő nem érti ezt a fölös kitérőt, és mondom, mit? Hát, hogy most miért kell a Péterrel kísérletezni, amikor úgyis előbb-utóbb a Feri lesz a miniszterelnök, és így néztem rá a tátott szája, hogy hát ezt honnan veszed? És azt mondja, nem veszed észre, hogy hétről hétre, hogy itt vagyunk, egyre inkább a Feri átveszi itt a tanácsadó testület körüli problémáknak az irányítását, és egyre inkább ilyen stratégiai, hosszú távú, 5-10 évre vonatkozó kérdései vannak, és én ezt nem vettem észre. Ez lehet, hogy női érzéke.
És a Megyesi sem.
Ezt majd egyszer meg fogom kérdezni Megyesi Pétert, hogy ő vajon észrevette-e azt, amit az Ita még jóval a választások előtt észrevett. Tehát a Ferének ez a szép lassú beépülése ebbe a tanácsadó testületbe, a férjogán, majd szép lassan domináns tényezővé válása, egyértelműen jelentette azt, hogy amikor megalakult a Megyesi kormány, akkor a Péter egyértelműen azt gondolta, hogy hát a Feri lesz a kormány, a miniszterelnök tanácsadó testületnek a vezetője. Nem tudom, mennyire tudod, eleinte így volt jelen. Az a sportminiszterség az majd másfél évvel később.
Igen.
És akkor a Feri egyértelműen gondolta, hogy akik ott voltak, azokból formál majd egy ilyen formális tanácsadó testületi ülést. Én el is mentem az elsőre, marhára nem tetszett ottan sok minden. Az volt az érzésem, és rá is kérdeztem, hogy most Feri, mi kinek vagyunk a tanácsadó testülete, te neked, vagy Megyesi Péternek?
Mi meg,
hogyha válasz? Megyesi Péter, a szokásos Gyurcsány elkezdett másról beszélni. Tehát, ugye. Úgyhogy én nem is nagyon értettem ezt az egészet, meg oda került mellé az amatőrök mellé, akik ilyen külsők lettek volna, mint mi. Hát azért mondok néhány nevet, mit én, Dezsőfi Tibi, azóta mondjuk akkor ki Bozóki Andris, és akkor még ott volt még egy-két olyan ember, akiket így korábbról ismertek, de elkezdett oda beülni azok, akik ott főállásúan ilyen stratégiák voltak, főleg egy Braun Robert nevű ember, aki a legkevésbé tetszett nekem, mert ő mindig azt akarta, hogy mondjunk véleményt arról, és fejtsük meg azt, ami az ő munkai feladata. Úgyhogy én az első ülésen még úgy húztam, aztán a másodikon meg fölálltam, és azt mondtam, hogy akkor nekem ebből elég volt, mert itt nem dőlt el, hogy mi kinek vagyunk. Az volt az érzésem, hogy mi Gyurcsány Ferenc tanácsadói vagyunk, és hogy majd ő dönti el, hogy ami ebből a tanácsadó testületből fontos, hogy mit mond el Megyesi Péternek. És én ezt el is mondtam Megyesi Péternek, hogy Péter, itt ennek semmi értelme nincs így, hogyha neked egyáltalán kell ilyen tanácsadó testület, akkor ez lényegében a Feri. Én azt hiszem, ennek nem örültek, mert ott volt egy-két olyan ember, aki érdekelt volt a, nem tudom, mennyire vagy te járatos az ilyen politikai életen belüli, itt mindig vannak olyan ilyen hivatásos szarkeverők, akik azért vannak, hogy ott összeugrasszák az embereket, és tudod, 9 év kollégiumi múlt után nagyon hamar ki tudom tanulni én ezeket, és azt mondtam a Ferének és meg a Péternek is, hogy én ezt nem látom semmi értelmét, és nem vennék. Ebből az lett, hogy Megyesi Péter velem külön beszélgetett, ilyen, ha valami érdekelte, de a Feri is. Tehát, hogy nem mentem el ilyen tanácsadésekről, akkor még közel laktunk a Wallenberg utcában, az 10 perc onnan ott. Akkor eljött és beszélgetett velünk, tehát én nagyon hamar kivontam magam ebből az egészből, hogy megalakult 2002. júliusában ez a kormány, még ez a kis vajúdás is a nyáron, hogy akkor mindenki így helyezkedik, keresi helyét, na innentől kezdve már nem szoktam szeretni a dolgot, és akkor megmaradt ez, hogy én magánember vagyok. És akkor volt egy ilyen Ferivel való személyes kapcsolatom, és volt egy Megyesivel való. És érzékeltem ebben a kettőségben, hogy ilyen kezdenek elválni a dolgok.
Annyira, hogy 2004-ben ugye Gyurcsány egész konkrétan megpucsolt a Megyesi Pétert.
Igen,
és te voltál is benne nála, hogy jól emlékszem, igen, kérdőre is
igen,
volt.
De nem tudtam, hogy ezért hív.
Csak hogy behívott, hogy beszélgessek.
Ez nem volt ritkaság akkor, de mondta, hogy gyere nagyon korán, mert nekem kell menni Athénbe az olimpiára, akkor már elkezdett az olimpia, hogy mit én 11-kor repül a gép, vagy valahogy, és tényleg szokatlanul korán beballagtam hozzá, ez ott a Hold utcában volt ez a sporthivatal, és nem is nagyon kertelt, és azt mondta, hogy te mi szeretnél lenni? És akkor néztem, hogy hogy mi? Hát, hogyha itt lesznek változások, és olyan változások lesznek, hogy szabadon azt csinálhatná, amit szeretném, mi szeretnél, és nem is értettem a problémát, főleg azt nem, hogy miféle változások lesznek itt nagyon hamar. És akkor egyre idegesebb lett, és azt mondja, nem látod, hogy mi folyik itt? Nem látod, hogy a Péterre megyünk a biztos választási vereségbe, és valamit tenni kell, meg minden? És akkor kezdett derengeni, hogy itt valami olyan nyelvezet, vagy meg olyan jellegű dolog formálódik, ami valószínűleg túl van az én politikai érzékelő képességemen, és így próbáltam adni a hülyét, és rá is kérdezett ennek a kínos beszélgetésnek a végén, hogy te egy ilyen helyzetben, hogyha kiéleződik a konfliktus a Péter körül, te ki mellett vagy? És nem tudtam, ki mellett lenne még lenni, és mondom neki, hát Feri, hát én ilyen jogot végzett állampolgár vagyok, alkotmányjog tisztelő, amíg Magyarország miniszterelnöke rám igényt tart a véleményemre, addig én Magyarország miniszterelnökének elmondom azt, amit gondolok.
Ez nagyon diplomatikus válasz.
De tényleg így gondoltam, és ezt is mondtam. Tehát nem tudtam, hogy kihez még, hogy kérdezte, hogy te hol állsz ebben, és én ezt az egészet nem is nagyon értettem, hogy hova lehetne még állni, de volt egy ilyen nagyon rossz érzésem, és nem kibúvóként gondoltam, mert hanem így gondoltam, amíg Megyesi Péter a miniszterelnök, és ő úgy dönt, hogy kíváncsi arra, hogy én mit gondolok erről, arról, amarról, és ha megkérdez, akkor elmondom. De én nem tudtam, csak 3 héttel később esett le a tantusz, hogy ez egy felvételi vizsga volt, hogy hajlandó vagyok-e részt venni abba a csapatba, aki szervezi a Feri utódlását. Úgyhogy érdekes volt, mert nem mesélem el hosszan, mert hogy amikor elkezdtem neki mondani, hogy én mit szeretnék, attól megőrült.
Mit mondtál neki?
Hát mert mondom, nekem régi vágyam, hogy nincs elég pénz a szociológiára, meg országkutatásra, hogy most már így a rendszerváltás 14. éveiben, lassan másfél évtized után annyira átalakult az ország, hogy ez helyszíne, hogy menni kéne faluról falura, városról városra, nem választani, hanem megnézni, hogy milyen életstratégiák sikeresek, és milyenek kudarcosak, hogy szívesen rászánnék egy évet, mint régen a népi írók, hogy végigjárni az országot, és nézni a konkrét helyi társadalom szövetében, hogy mi a kudarc, és mi a siker. Hát attól annyira ideges lett, hogy hát ez nem ide tartozik, és mondom, mi hova tartozik? És akkor kiderült, hogy még teljesen két különböző világról beszélünk. Én arra gondoltam, amikor kérdeztetem, mit szeretnéd csinálni, hogy az én világom, az én pályám, a társadalomtudomány.
Ő meg konkrét pozícióra gondolt.
Ő meg igen, és hát látszott, hogy én ilyen idióta vagyok, hogy nem értem az ő virágnyelvét. Én meg nem értettem azt, hogy ő miért nem érti azt, hogy én elmondom azt, amit én a legnagyobb hiányosságnak tartok a mai kutatásokban, hogy mire nincsen. Úgyhogy nem mondanám, hogy ez egy sikeres beszélgetés volt, de hogy miről szólt ez a beszélgetés, ezt 3 héttel később értettem meg.
Hadd ugorjak viszont most 3
ez hét helyett. Honnan jutott ez neked eszedbe? Honnan tudsz el? Igen, erről a beszélgetés.
Egyrészt a Partizán interjúban.
Ott elmondtam ezt. Ajaj. Jézus Mária.
Pedig
erről befogtam a számat, erről egyetlen beszéltem 20 éve, hogy Jézusom, na jó, öregszem, és már úgy látszik, locsogok állandóan.
Bocsáss meg, viszont 3 hét helyett hadd ugorjak előre 2 évet az időben, 2006-ra. Te hogy élted meg azt az időszakot, az összödít beszédnek
nagyon
a
rosszul.
Kiszivárgásától?
Előtte behívatott minket az ITA, pontosan tudja, hogy azt hiszem szeptember 13-án este, egy 4-5 nappal előtte, már ilyen senki nem volt a parlamentben.
Azt hiszem, mint hogy a Gyurcsány.
Igen, igen. Azt hiszem már Andrea se volt ott, azért itt senki nem volt, csak a Feri, ott a miniszterelnöki szobájában, és lényegében elmondta nekünk a lényegét egy 5-10 perc alatt az összödi beszédnek, amit mi értelmszerűen addig nem ismertünk, hogy hát itt nagyon nagy csőd van, és hogy senkire nem számíthat, hogy hát a Surányék és használtatlan anyagot adnak neki, a pénzügy az teljes káosz, hogy kénytelen volt, azt hiszem a Járaihoz, ő volt a bankelnök.
Szerintem igen, de lehet, hogy hülyeséget mondok.
Hogy a legtöbb segítséget még a igazi gondokról a járőgyéknak, hogy érzékeltetni akarta, hogy mekkora a miniszterelnöki magány, hogy kénytelen ahhoz az emberhez fordulni, aki a legkevésbé sem politikai szövetségesek, hogy a nemzeti bankos elemzőktől kapta a legtöbb segítséget, hogy lássa, hogy mekkora gond van itt, és hogy hát hogy ezzel itt nem lehet előállni majd a önkormányzati választások előtt. Ezt az Zita pontosan tudja, mert ő nagyon megjegyezte ennek a beszélgetésnek a lényegét, hogy végig szitta az egész közgazdász társadalmat. Hogy hát őt átvágták, hogy őt nem világosították föl. Ettől az Zita egyre idegesebb lett, és azt hiszem, hogy ez egy nem túl jó hangulatú beszélgetés volt, és nem is volt igazán nekünk világos, hogy mit vár tőlünk, tudod?
Tanácsot? Vagy...
Nem tudom. Én nekem az volt az érzésem, hogy akkor már érezte, hogy szorul a hurok, hogy valami nagy botrány lesz, és ki akart fakadni valakik előtt, akik pontosan tudta, hogy nem tart majd politikai támadástól, vagy szóval utólag én ezt így magyarázom. Minden esetre azt fölfogtuk, hogy valami baromi nagy baj van, hogy valami nagy botrány készül, ezt úgy lehetett érezni. Rendkívül ideges volt. Azt hiszem, az Zita azt mondta neki, hogy a Németh Miklós példával élt, hogy hát annak idején a Miklós is, amikor miniszterelnök lett, első dolga az volt, hogy bevallotta az igazi adósságot. Tehát azt hiszem, hogy az volt a... De ezt, mint a Feri meg se hallotta volna. Az Zita azt mondta, hogy ilyen helyzetben a legfontosabb az, hogy nem szabad semmit mellé beszélni. Meg kell mondani, hogy mi a helyzet.
De aztán végül mégiscsak kijött az igazság, hiszen kiszivárgott a beszél.
Igen, de ez az igazság már kiszivárgott előbb. Tehát ez május 23 volt talán ez az összödi beszéd.
Hát a választások utára
végül. Igen, de még a kormányfővé választása előtt. És nekem ez volt utána szeptember 18-19 után az igazi gondom, hogy nem is az összödi beszéd, mert azt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. De azt én már nem nyeltem le, hogy te a saját pártodnak a válaszmánya, mert ez nem csak a képviselők voltak, hanem szélesebb volt a szocialista válasz, voltak ott vagy 250-en legalább, hogy ott elmondod, hogy mi a helyzet, majd 10-12, nem egész két hét múlva leteszed a miniszterelnöki esküt, és akkor van a miniszterelnöki bemutatkozó programadó beszédet, ott viszont erről nem beszélsz. Ez talán egy pénteki nap lehetett, vagy szombat, tehát ami június 7 utána lehetne nézni, és jön a hideg zuhany, hogy meghirdeti majd hétfőn ezek után a baromi nagy megszorításokat, adókat, minden. Ezt már én nem nyeltem le. Tehát te a programadó beszédedben hetet havat ígérsz, majd utána pontosan tudva a helyzetet, amit már két hete elmondta a párt haverjaidnak, jönnek a nagyon kemény megszorítások. Na, ilyen nincsen. Ha te ekkora a demokrata vagy, és ennyire tiszteled a parlamenti demokráciát, akkor az összödi beszédet ott kellett volna elmondanod a parlamentben az ország nyilvánosság előtt. Ez volt az első, amikor úgy láttam, hogy nagyon összevesztünk. Az volt, hogy tehát én nekem azóta is nem az összödi beszéddel van a bajom, hanem azzal van a bajom, hogy ott volt a lehetőség. A kormányfői bemutatkozó beszéd, a kormányfői programhirdető beszéd, akkor ott nem ígérgetni kellett volna, hanem ott kellett volna elmondania.
És hogy vette be a gyomrod azt, ami egyébként 2006 őszén történt? Azt, hogy az utcán egyrészt elszabadul a pokol, másrészt meg a rendőrség egy nagyon durva reakciót ad.
Hát ugye ez egy nagyon hosszú idő volt. Én első pillanattól kezdve ott voltam, képzeld el, hogy egy kötetünk, ami a parlamentről szóló kutatás volt, ilyen 80 írtuk együtt, annak a parlamentben volt a bemutató, a sajtó bemutatója a delegációs teremben délelőtt. És ez ugye elhúzódott délutánig. És pont aznap, tehát bent voltam a parlamentben, befejeződött a könyvbemutató, amit a korabeli háza alelnök, a Mandur Laci vezetett, ott ő volt a parlament egyik alelnöke, de meghallották a Keszélyi Gályék, hogy ott vagyok bent, és üzentek, hogy utána nem menjek haza, hanem jöjjek át.
Arról a Gályé Zoltánról beszélünk, aki ma Karácsony Gergelynek a
igen, közvetlen sajtósága. Igen. Vele állandó bajom volt mindig, már a megyes időkben is. És akkor átmentem, Feri nem volt itthon, azt hiszem, hogy a Putyinnál volt Krímben. És nagyon idegesek voltak, és mondták, hogy mit szólok ehhez, akkor már ugye vasárnap megjelent ez a... Hát mondom, ahogy így elnézem a teret, mert gyalog jöttem, lesz ebből elég nagy botrány, mert gyűlnek, és baromi dühösek.
Itt már le volt zárva a tér?
Nem volt még lezárva, csak gyűltek, és akkor, hogy kinéznék-e még egyszer megnézni, hogy milyen hangulat van ott. Na, akkor kimentem, volt ilyen állandó belépem, láttam, hogy már akkor vannak vagy 10 000-en, baromi sokan, és az is látszott, hogy hát ebből valami irgatlanatlan balhé lesz. És akkor visszamentem hozzájuk, ők ketten voltak ott, a Kesztei meg a Gányi, és mondom, hogy hát figyeljetek, ebből valami irgalmatlan balhé lesz, szerintem kéne szólnotok a Ferének, hogy jöjjön minél előbb haza, mert amit én ebből látok, ez nem a szokásos tüntetés. Nagyeszű Gályi a következőt mondta nekem, biztos letagadná, itt lenne, majd délután 5-kor lejár a munkaidő, majd hazamennek. Ezek voltak Gyurcsány Ferenc első számú tanácsadói. Ezen a napon, amikor este majd tudott tévészékház gyűjtogatás lesz, képes volt az ő jobb keze nekem erre a helyzetre. Ő ugye nem jött ki a térre, nem nézte meg, hogy milyen hangulat van. Velem megnézették, és elmondtam, hát akkor figyelj, nem tudom, hogy mondjam, akkor bennem valami ilyen valami sötét dolog összeomlott. Mondom, Jézus Mária, most ezek vannak itt tulajdonképpen a Feri helyett. Nem tudom, ki kormányoz majd, én voltam kint 2-szer, ugye láttam ezt a tömeget, hogy itt valami olyan készül, ami beláthatatlan, Feri nincs itt, ezek vannak itt, a Keszthely az mondjuk 10-szer okosabb volt, azt nem tudom, mit gondol, de biztos mondott valamit, de ilyen hülyeséget semmiképpen, mint a Gályi, hogy majd lejár délután 5-kor a munkaidő, és hazamennek. Hazamentem gyalog a másik irányba a Balassi Bálint utcán, és akkor hazaértem, lehetett olyan délután 4 óra, és az ital csak annyit látott, hogy lefeküdtem a szőnyegre csöndbe, és meg se tudtam mondani, és akkor kérdeztem, mi van, mondom, hogy mi az, hogy mi van, mi lesz? És azt mondja, miért mi lesz? Mondom, ha te láttad volna azt, amit én láttam a Kossuth téren gyülekezni, ebből bármi lehet. Tehát én mondjuk azon kevesek közé tartoztam, merem mondani, aki délután már érezte, hogy ez nem egy egyszeri, hogy ez valami olyan fordulat, amit még az addigi 2 évtizedes szociológiai rutinommal sem tudom megmondani, hogy mi lesz belőle, de hogy nagy balhé lesz, az egész biztos.
Hatalmas balhé lett, mert hogy ugye a rendőrség már aznap este is elég keményen lépett fel, bár a székházat engedték elfoglalni, majd aztán október 23-án jött a gumilövedékezés.
Igen, de azért közben van hány hét?
Hát 5 hét.
5 hét.
Persze.
Engem meg ez izgat legjobban. Egyébként utána minden nap kijártam a Kossuth térre, láttam ezt, amikor ilyen össznemzeti vizeldévé alakult a Rákóczi szobor környéke, meg ilyen dártokkal dobálóztak ilyen plakátokra. Na, abban volt egy személyes élményem, hogy képekből csináltak egy montást, hogy a hazaárulók. És akkor volt ott vagy 20 kép, és akkor nyíllal lehetett rá dobálózni. És egy kicsit közel mentem, de volt rajtam csukja, milyen szerencsére. Azt veszem észre, hogy a Soros képe, a Bolgár Gyuri képe, meg a Pető Iván képe közt ott van az én képem, és rám is dobálnak ilyen dárttal, mint a hazaárulók. Hát ez egy érdekes élmény, ilyet az ember életében egyszerűen, mondjuk, Jézus. Az, hogy mondom, de jó, hogy ilyen szaridő van, hogy a csukja rajtam van, mert hát ez meglátja itt mellettem, aki dobálja a dártot rám, hát ez lehet, hogy belém is belém vágná, úgyhogy akkor szépen elsonfordáltam, és mondtam, hogy szép dolog ez a résztvevő, megfigyelő és szociológus szerep, de azért nem kéne ezt túlfeszíteni, hogy irány haza gyorsan. Szóval én sokáig kijártam a térre. Én arra is emlékszem, amire nem szívesen emlékeznek a fideszesek, hogy mellette párhuzamosan a tér közepén tartották ők a fő gyűléseiket. Áder is szónokolt, Varga Miséség, úgyhogy ott voltak minden, tehát itt volt ez a szedetvedett népség, itt a retro bejáró közeli része a Kossuth térnek, ahova, mit én tudod, Verőcére hozta a gulyáságyút, és ott főztek a tüntetőknek, meg hogy ott köztük voltam, tudtam, hogy a Pest környéki lakótelepeken, lakóparkokon építőiket napi díjé hozták 5 óra után, ilyen 2 órás díjak, ilyen 5000 forintoké, hogy akik ilyen jöttek Ukrajnából, Erdélyből, ilyen építőipari segédmunkások, azokkal töltötték föl már alkonykora. Szóval nagyon sokat tanultam én ott olyasmit, amit valahogy soha nincs megírva, hogy hát ezért egy iszonyú zajva, nagyon sokféle felelősséggel leírható 5 hetes zavar volt. Tehát nekem ne gyere még az október 23-mal, mert engem az zavart legjobban, és a Gyurcsánynyal kapcsolatos ítéletem radikális megváltozás ez az 5 hét, hogy 5 hétig ez az ország kormányzatlan volt.
Mit csinál Gyurcsány Ferenc?
Hát mit csinál? Hát ezt akarom kérdezni. Szeptember 18 és október 23 között mi történik? Hallotta azt, hogy valaki fújtatja ennek az 5 hétnek a történetét? Emlékszel, hogy a fiatalok minden napotan az oktogonig gyújtogatták a kukákat, meg nem tudom, mert
nagyon fiatal voltam még, hát de emlékeim vannak.
Nézni rá, hogy gyakorlatilag 5 hét ilyen szép, csöndes happening polgárháború volt, ahol a rendőrség dicséretesen nem avatkozott bele olyan keménység egész október 23-ig. De hát azért 5 hétig lakhatatlan volt a város. És mit csinált ekkor a kormány? Úgyhogy én nekem a Gyurcsány kormány időszakról való visszaemlékezésemben nem az Öszödi beszéd, meg nem ezek, hanem hagyták, nem tudtak mit kitalálni, és fogalmam nem volt, hogy mire megy ki a játék, hogy a szeptember 17-től október 23-ig szétesett minden. Ilyen nincs. Hogyha te kormányzol, ezt te nem tudod megtenni. Úgyhogy ennek a folyamatosan gyűlő feszültségnek, és a Fidesz megérte a pénzét azért ember, mert azért ahol lehetett egy kis olajos kannával öntögette a tüzecskékre, ami ott volt a feszültséget, hogy nem olyan nagy baj. Úgyhogy én rémülten néztem két dolgot, és úgy éltem meg ezt az 5 hetet, hogy már megint úgy jártam, mint gyerekkoromtól oly sokszor, hogy nincs az a tábor, ahova én csatlakoznék, mert ez a felelőtlen kormányzás, ami elszabadította az indulatokat és hagyja hetekig, ezzel semmilyen módon nem tudok semmiféle szolidaritást vállalni, de ezzel a cinizmussal, amivel a Fidesz meg rájátszik, hogy minél nagyobb a baj, annál jobb, ezt meg ugyanolyan felelőtlenségnek tartom, vagy még nagyobbnak, úgyhogy nekem ez az 5 hét így volt, úgyhogy mire eljött október 23, én nem drukkoltam senkinek, következőképp a Fidesznek sem, mert ugye akkor még azért elég jó beszélő viszonyban voltam többekkel közülük, és azt kérdeztem, hogy muszáj nektek ugyanúgy október 23-án, ugyanúgy akkor délután az Asztóriánál, mert ugye nem lehetett a Kossuth térre, mert tudod, jöttek a nemzetközi delegációk, jött valami 50 országból.
Ezért kérdeztem, hogy le volt zárva a Kossuth
tér. Le volt zárva, akkor már le volt zárva, olyannyira, hogy szerintem már az Alkotmány utca, Báthory utca felől se nagyon lehetett menni.
Hát bemenni tehát, a térre nem, de ott volt egy olyan kordon, ahonnan a rendőrök elindultak kifelé a Deák tér.
Igen,
felé.
Igen. Azért mondom, hogy ez majdnem a Bajcsig kint tartott igen. Ez az egész, és akkor többféle tömeg volt. Volt olyan tömeg, aki oda akart menni, szeretett volna a külföldi delegációk előtt tüntetni. Voltak a Fidesznek a meghirdetett, és voltak, akik már hetek óta az utcán voltak. Tehát ha valaki nekem azt mondja, hogy október 23-a ilyen egyszerű képlet, hogy volt a jámbor tudatlan fideszes, aki nem tudta, hova jön ünnepelni, és volt a vérszomjas rendőrség, aki alig várta, hogy lecsapjon rájuk. Ez egy képtelen hazugság volt. Aznap is, meg az azóta eltelt majdnem 20 év alatt is, azt gondolom, hogy van két féligazságokra építő kapitális hazugság, ami ezt a napot is magyarázza, de egy ilyen osztott országban, ahol marhára szereti mindenki hinni a saját mítoszát, itt már rég feladtam, hogy valaki is meghallgasson ember, tudod? Szóval persze én is kint voltam az utcán, én is láttam, néztem, és láttam azt, hogy itt senki nem tudja, hogy mit csináljon. Tehát a Viktor ott hagyta őket az Asztóriánál, ő nagyon hamar elhúzottám onnan, és az Asztóriánál ott levő fideszes tömeg, az szana szétment. Ment a Blaha fele, volt, aki tudott Buda fele menni, volt, aki a Kálvin tér fele, de azért a legnagyobb mozgás szabadsága, a torkolat az Asztóriánál, az a Károly körül. Tehát igen. Errefele jöttek, ahonnan a rendőrök épp szorították ki azokat, akiket onnan a kordonokról le. Tehát ha azt hiszed, hogy egy rendőr különbséget tudott tenni a között ott a zsinagóga táján,
ja, tudom, hogy, nem,
hogy
persze,
ki az, aki őket dobálta a kordonoknál, meg ki az, akit a Fidesz áramló tömeg nyomott oda be, annak fogalma nincs arra, hogy mi van. Szóval én nekem az október 23-a betetőzése volt egy minimum 5 hetes, 23, meg 13, 36, igen, egy 5 hetes káosznak, kormányzatlanságnak.
Hadd kérdezzek itt viszont ebbe bele, hogyha itt a kormányzatlanságot látsz, és ez nagyon fontos, hogy elmondtad, és köszönöm szépen, itt Gyurcsány Ferencnek le kellett volna szerinted mondania, vagy sem?
Hát ugye itt többféle, hogy Sólyom azonnal felszólított, igen, nem tudom, emlékszel, amivel szerintem nem használt, nem kellett volna.
Jösszította az utca.
Egyrészt így értelmezték a Feriék, hogy a Sólyom átállt, és akkor az ellenzék hangjaként szólal meg, miközben köztársasági elnökként talán nem kellett volna megtennie. A legnagyobb rejtély nekem, és később hiába kérdeztem különböző MSZP vezetőket, nem adtak erre választ, hová tűnt a párt. Tehát szeptember 17 és október 23 között a kormányzó párt, aki a kormány mögött áll, hol volt? Mit csináltak a többi elnökségi tagok? Én utána kérdeztem többet közülük, emlékezett kiesés van. Egyik sem emlékszik, hogy ott a meglepődnek, amikor mondom, hogy volt 5 hét. Milyen 5 hét? Hát mondom, szeptember 17 és október 23 között mit csináltatok? Nem is tudom, biztos voltak ülések, elnökségülések, minden. Tehát mindenki tehát úgy
az
törli.
Volt. Arra
az volt rendben, de MSZP-t te láttál. Tehát én azt gondolom, hogy a Gyurcsány meghasonlásának az egyik komoly oka ez az 5 hét, hogy milyen megérte, hogy politikai erő nélkül van. És azt gondolta, hogy ha ő egyszer pártot csinál, hogy a pártot kézbe kapja, az a párt majd azt fogja csinálni, amit ő mond nekik. Szóval itt nagyon sokféle szál van, ami szerintem ilyen elvaratlan azóta is, tudod? Szóval ennek az 5 hétnek a krónikája talán lesznek majd fiatalok, akik hozzájutnak mindenféle papírokhoz, és földolgozzák, mert ez a szerencsétlenség, hogy eltelt lassan 2 évtized, és az ország kétféle mítosz fogja. Az egyik a régi baloldal, és akik a Feri mellett kitartottak, hogy hát a Fidesz pucs kísérlete végül is nem sikerült. Nekik ez az egész egy, ugye a Böszödi beszéd nyilvánosságra hozatalától egész október 23-ig nekik ez egy egységes Fidesz pucs. Nem mondom, hogy nem volt erre sok ok, de nem gondolom, hogy ez volt. Másik változat pedig ez, hogy a hatalom kimutatta a foga sárgáját, és lám egy civil társadalmat összeverettek a rendőrök. Ugye ez a szemkivel levetős változat, hogy erre akarnak csak emlékezni. De az, hogy szeptember 17-től október 23-ig ki volt az a néhány szemkilövetésig, tehát innen meg csak ez maradt, ez eredet mitológia, ez a mártír mitológia, hogy ez. És a kettő között semmiféle közvetítés nincs. Tehát a tárgyi igazság, hogy milyen rohadt kusza, ellentmondásos 5 hét volt, és hogy mi mindennek kellett volna itt történnie döntésként, ez egyszerűen nem is értem, hogy a kollégáimat miért nem zavarta soha ez a hiány.
De le kellett volna mondani a Gyurcsánynak akkor, vagy sem?
Az 5 hét alatt semmiképpen, nem később. Ilyen mondjuk, amikor konszolidáció van decemberben. Az ITA azt hiszem ezt a következő év tavaszán mondta neki, hogy Feri, nem megy ez neked, és vagy ilyen szűkebb kört összehívtak, de ez már a következő év, és egy ilyen 30-40 ember, akivel hogy néha ilyen diskurzus viszonyban volt a Feri, mert azért szerette ezeket az ilyen értelmiségi informális összejöveteleket, és egy ilyenen az itt a következő évben mondta neki, hogy hát lásd be, hogy nem megy neked ez a kormányzás, sokkal jobban járnál, ha visszahúznál a párt élére, és a következő választásokig csak a párttal törődni, a kormányt meg add át valaki operatív személynek, és szerintem mondta is akkor azt, hogy a Gordonnak, hogy a Bajnai Gordonnak. Na, amit ott mi kaptunk a pofánkra, azt el nem tudod képzelni.
Miért? Úgyhogy
hát ott egyik másikuk felállt, hogy itt a Ferének nem a barátai, hanem az ellenségei vannak. De az Ita elkövette azt a hibát, hogy amikor így jelentkezett, hogy ő is szól, mellette jobbról a Klári ült, balról meg a Piroska, az anyós. Na most tudod képzelni azt az
öröm. Nem, és nem is szeretném feltétlenül, de képeim vannak.
Úgyhogy amit ott mi kaptunk, úgy menekültünk el onnan elsőnek, ebből a ilyen kis terem volt ez, 30-40 ember, és szerintem azóta nem is nagyon beszéltünk vele. Azt hiszem azóta nem.
Mi történt néhány évvel később, amikor Gyurcsány viszont tényleg lemondott, lemondásra kényszerítették?
Hát nekem az a mélypont. Tehát a gyurcsányi politikai pályafutásban nekem az, ahogy ő azt intézte, ez 2009. február-március, ugye 2008 végén megjön a világgazdasági válság, igen, Magyarország eljött szinte a fizetésképtenség a csőd szélére, próbál ilyen nemzeti megoldást, hogy összehívta az ellenzéket is, meg mindenki, nem tudom, emlékszel-e, meg mindenféle ilyen bizottságok voltak, hogy kiutat keresni, és Nem tudom, hogy a Ferinek megmondták-e nyugatról, vagy hogy látta be, de januárban még nem gondolta, de aztán nagyon hirtelen fordult, hogy hát akkor bedobja a törő között. Na most biztos mindenki fordítva tudja, vagy másképp tudja, ez azt hiszem ilyen március vagy február vége volt, látod, ezt kellett volna tudnom, hogy...
Nekem meg kellene, de...
Hogy úgy szállt ki a miniszterelnöki pozícióba, hogy egy hétig casting volt, hogy aki a Kossuth tér környékén járt, az számíthatott arra, hogy majd szóba jön mi miniszterelnök. Lehet, hogy fiatal vagy, nem emlékszel, hogy volt egy hét, hogy naponta 3-4 miniszterelnök jelölt volt.
Arra mindenkinek. Emlékszem, hogy a Népszabadság is meg a Magyar Nemzet is címlapon hozta mindig az aktuális neveket, szóval, minden nap mást.
Szóval a felelős ember így nem mond le. Ez az első. Tehát ott hagyta, és bohozattá tette az utódlását. Óriási szerencse, hogy ebből a káoszból, ahogy ott hagyta, még a lehető legjobb változat jött, mert utólag azt mondom, hogy ebben a hihetetlen válságos helyzetben tényleg Bajnai Gordon volt a legjobb megoldás. És az tisztességgel, amit utána végigcsinált a következő 14 hónapban, szerintem a ritka nagy teljesítmény az újkori magyar politikai életben, egy olyan helyzetben, ahol te nagyon nagy hibákat követhetsz el, kikerüled ezeket a nagy hibákat, és minimális hiba százalékkal kormányozol. Szóval az első az, ahogy Feri ott hagyta a kormányzást. Tehát azért az egy olyan jelentős presztízs vesztesége volt a politikának magának, a végrehajtó hatalomnak, hogy így nem megyünk el. Tehát mint amikor fociznak a gyerekek a téren, és akkor vesztésre állsz, 5-2-re mindjárt besötétedik, és akkor megharagszol rájuk, és ott hagyod őket, hogy hát én nem játszom veletek, szóval. Szóval ez megint nem az az emlék része a politika történet írásnak, ahol ezt elég komolyan veszik, pedig szerintem ez komoly. És rá két hétre ugyanezt megcsinálta a párttal is. Azt viszont biztosan tudom, mert másnap délelőtt a Szent István Parkban találkoztam valakivel, aki előző este még ott volt azon a szűkörű beszélgetésen, ahol a Feri mérlegelte, hogy lemondjon a pártelnökségről, és az, akivel én beszéltem, az úgy tudta, hogy megbeszélték, hogy nem mond le. És vittük ki az unokákat a Szent István Parkba ott a randalírozni, ilyen 10-11 körül, és fölhív a Stumpf, hogy mit szólsz hozzá, hogy a haverod lemondott az elnökségről is, és mondom, mi? Micsoda? Honnan? És Pisti valahogy előbb tudta, hogy a Gyurcsány bedobta a törő között pártelnökként is, mint amikor ott találkoztam a téren olyannal, aki előző este ott volt ezen a beszélgetésen.
Stumpf Istvánról beszélünk?
Igen. Ő hívott engem föl, ő már azonnal tudta, hogy a Feri pártelnökként is lemondott, de akik együtt voltak a Ferivel előző este, ilyen vezetők, és nem tudták, hogy másnap délőtt le fog mondani, azok tőlem tudták meg a téren. Az életben nem bocsátják meg nekem, mintha én tehetnék erről. Tehát csak azért akarom ezt a képtelen, egy mrozse kéne ehhez, hogy ezt megírja, nem? Tehát ilyen abszurdum nincsen, de akkor már nem lepődtem meg. Tehát mondom, aki így fejezi be a miniszterelnöki pozíciót is, ahogy előtte két héttel befejezte, az miért viselkedne másképp a pártja élén. Úgyhogy akkor is ez a durcás. Hogy hát, hogyha nem vagyok nektek elég jó, akkor egyétek meg. És akkor nem tudom, mennyire emlékszel, lázas kapkodás kezdődött, hogy most akkor ki legyen a pártélni. És én úgy látom, hogy szegény Lendvai Ildikó maradt utoljára a terembe, és neki kellett leoltani a villanyt, ezért úgy gondolták, hogy akkor ő a pártelnök, mert az, hogy ott valami komolyabb mérlegelésre került volna sor, azt eleve a helyzet nem tette lehetővé, a Feri abból is kilépett. Szóval én nekem ezért az ő politikai pályafutása akkor befejeződött.
Viszont ő erről nagyon nem így gondolkodott 2010 után, tehát már megvolt az első fideszes kétharmad, amikor ő az MSZP-n belül először létrehozta a demokratikus koalíciót, majd kiszállt, és gyakorlatilag ketté tépte a pártot.
Igen. Ez így van. Engem onnantól kezdve ez már marhára nem érdekelt. Tehát ilyen kívülről néztem, mint újságolvasó. Szóval azt gondoltam, hogy akkor a Feri, ha nem tudja tönkretenni az MSZP-t, akkor csinál magának egy pártot, hogy majd azt fogja tönkretenni. Tehát az én vízióm akkor 2011-12 körül az volt, hogy hogy ez, hogy ő ottan kivisz embereket, kádereket, infrastruktúrát, és lényegében leszalámiz annak az MSZP-nek egy jelentős részét. Hát ezzel gyakorlatilag elintézi azt, hogy nem elég a választási vereség 2010-ben, hanem lesz még egy intézménytörténeti vereség is 2010 után, mert azt gondoltam, hogy ezek után aprózni a maradék baloldalt, hát akkor már jobb lett volna, azzal is többet segít, hogyha kiszáll. De nem kiszállt, hanem meg volt győződve arról, hogy ő egy jobb baloldalt csinál. És ezért csinált egy olyan másik pártot, amivel én kezdettől zavarba voltam, hogy most akkor ti hol lesztek itt? Most akkor nektek a politikai ellenfeletek az MSZP? És nem tudom, mennyire emlékszel, így is volt. Tehát ottan olyan komoly harc volt, és ezt olyan szánalmasnak tartottam, olyan méltatlannak, ami egy választási vereség után is lehet emelt főve viselkedni, és lehet készülni. Nem kenyerem nekem a Fidesz dicsérni, de 2002 után azért a Fidesz elég jól összeszedte magát, és nagyon tudatosan készült arra, hogy visszajön.
Igen, csak 2006-ban Orbán Viktort kicsi ilyen meg is buktatták házon belülről, de nem szeretnék
ebben igen, ez egy másik igen. történet, de ha végig gondolod, azt a 2002-2010 között
itt egy
sokkal inkább volt egy tudatos készülés a visszajövetelre. Itt meg ezt a szétaprózódást láttam, hogy a maradék kis szemétdombon is 3-4 kakas próbál kukorékolni, és ott rúgdossak szét a maradékot. Szóval én nekem akkor az volt az érzésem, hogy ez egy nagyon rövid lejáratú párt lesz, tehát meg is lett most, hogy ilyen hosszan megélt a DK. Sőt, tulajdonképpen a haldoklás fázisában a DK-nak a haldoklása még több életjelet mutat, mint amit az MSZP mutatott. Tehát ha összefoglaljuk azt a következő 12 évet, ami 2012-től mostanában 13 év, akkor erről már nekem nincs mit mondani, mert nem láttam olyasmit, amiről érdemes beszélni. Láttam ezt a 2022-es látszat összefogást és ennek látszat. A kudarc. Hát én kezdettől arra gondoltam.
Miért?
Hát mert látszott, hogy amikor eldől, hogy a Márki-Zay lesz, hogy akkor ezt nem fogják támogatni. Hát ez annyira nyilvánvaló volt. Lehet, hogy Márki-Zay nem értette, de lehetett látni, hogy egyfajta sértettséggel, hogy hát azért nem képzeli, hogy majd. De gondolj bele, hogy abszurdum, mert hát a Márki-Zay tulajdonképpen egy alternatív jobboldali jelöltként jelentkezett. Most azért elvárni két baloldali párt, hogy te egy olyan jobboldali jelöltet támogassál, mert te nem tudtad kitermelni a saját vezetődet, hát az olyan komoly politikai intellektuális erőfeszítés kéne, amit én magyar politikustól már régen nem várok el. Úgyhogy.
Viszont van a DK-vel kapcsolatban egy olyan felvetés, ami többször felmerült, és az elsősorban ugye 2010-es évek közepe vége felé merült fel, hogy igazából a Gyurcsénynek a célja nem az volt, hogy ellenzéki összefogást hozzon létre, hanem az, hogy mindenkit maga alá gyűrjön, és aztán ő álljon egyedül a NER-rel szemben. És hogy ezért nem állt be végül aztán Márki-Zay mögé sem teljes szívvel, mert hogy az volt a cél, hogy jó, ezt a választást akkor elbukjuk, és utána majd akkor egyedül megcsináljuk. Te ebben látsz racionalitást, vagy ez konteó?
Az kicsit, hogy a látszat ez volt. Tehát én is láttam, és hallottam is a beszédeimben is ezt a reménykedést, hogy majd ő egyedül egyesítést csinál egy nagy versenyképes pártot, meg voltak ilyen. De én ezeket akkor már nem vettem komolyan, ezt így a sötét erdőbe fütyörésző ember bátorságának tudtam meg, mert hát néztem, láttam, hogy hát azért nektek nincs bázisotok. Tehát a csúcsidőben egyszer talán eljutottak 18%-ig.
Hát majdnem 20 volt, igen.
Majdnem 20, de az is egy rövid idő volt. Tehát én ebben a 2012 utáni időben soha egy pillanatra nem láttam annak a reális esélyét, hogy Gyurcsánnyal vagy Gyurcsány nélkül, de ebből egymással a háttérbe mást mondok neked, de ez olyan, mintha a vízilabda meccset nézed a víz fölött, hogy ott úgy tűnik, hogy sport van, mert kézről kézre száll a labda, de amikor közvetítik a víz alatt, akkor látod, hogy azt az iszonyatos rugdalódzást.
Berekedés, igen.
Na, úgyhogy ez volt az érzésem, hogy én 2012 alatt a baloldali oldalon a vízilabda meccsnek a vízszint alatti részét látom. Tehát, és hogy ebből kialakuljon bármi, és annak majd épp Gyurcsán legyen a vezetője, én ezt egy pillanatra nem vettem komolyan. Ettől ő még persze komolyan vehette. Ettől ő még az a 200-300 ezer ember, aki a DK magva volt, komolyan vette, és láttam is rajtuk ezt a dühöt. És a DK-sok engem nagyon nem szerettek, tehát az első pillanat az egyik céltáblájuk voltam ennek a Grécinek köszönhetően, hogy 2010 után kitalálták ezt, hogy a Kéri csak fogja be a pofát, mert ő hozta a nyakunkra a Fideszt. Erre egy ilyen HVG interjú volt a bizonyíték, hogy még a választás előtt 2010-ben azt találtam mondani, hogy nem sértem ezt a pánikot. Tehát a Fidesz egyedül megnyeri, sőt, lesz neki kétharmada, nem lesz neki koalíciós partnere, végre már egyszer egyedül lesz valakire a politikai felelősség, és végre rendesen kormányozhat. Próbálta éppen a tilapotokba ilyet mondani, hogy én ezért mit kaptam mind a mai napig azóta. Tehát a kommentelők közt rögtön látom, bárhol vagyok, hogy jön a DK-s, mert hogy fogjam csak be a pofám, mert én hoztam a Fideszt a nyakára.
Na, de ez nem az oka volt a Fidesz.
Tudom, hogy nem, de a gréci féléknek meg a DK, megmondom, mi volt a... Azért volt könnyű erre hivatkozni, hogy azonnal hiteltelenítsenek, hogy innentől kezdve a DK-val szembeni kritikámat se kell komolyan venni. Tehát ez egy ilyen, mint a kardban az elővágás, tudod? Tehát ezt hallgatom 12 éve, hogy én fogjam be a számat, mert én hoztam a Fideszt az ország nyakára. Értettem én ennek a funkcióját, hogy ki kell venni a tényezők közül azt a fajta kritikát, ami hozzám köthető, de hát ezt hozzá lehet szokni. Tehát a előadáson rögtön láttam, hogy ki az a DK-s, mert majd kiesett a sorba, már elsőnek jelentkezett, és tudtam, már előre tudtam, hogy mit fog mondani, tudod? Úgyhogy ehhez én edzett voltam, de én ezért nem tettem soha azt, hogy elkezdtem volna a DK-val szembe bármiféle ilyenet. Tudomásul vettem, hogy nekik én nem tetszem, mindenkinek joga van engem is utálni, úgyhogy nem is nagyon törődtem ezzel, de lehet, hogy ez is hozzájárult az, hogy végig kritikai szemmel néztem a DK-t, és néztem, hogy mi sül ki ebből.
Most
és...
viszont arra kérnélek, hogy nézd meg kritikai szemmel, ugyanezzel a kritikai szemmel a DK-nek az utóbbi egy évét. Azért egy évet emelek ki, és nem 22 utánit, mert egy éve lépett be a politikai térbe Magyar Péter, és a DK arra játszott, hogy gyakorlatilag hermetikusan zárja el a saját szavazói táborát a Tiszától. Miért? Igen. Hogyan? Milyen sikerrel?
Szerintem ebben két ilyen ok is volt. Az egyik, hogy a DK-ban szeretnek ideológiai kategóriákban gondolkodni.
Mint például?
Hát például abban, hogy akkor a Magyar Péter az jobboldali. Mi meg baloldaliak vagyunk. Tehát eleve ez a besorolás, hogy nekem egy jobbról jött ember ne okoskodjon, mert én jobban tudom a kormánykritikát nála. Tehát egyfajta féltékenység. Tehát állandóan lejobboldalizták. Nem tudom, mennyire emlékszel a DK-ban hosszú ideig és személy szerint Gyurcsány, hogy hát azért ez egy Fidesz ügynök onnan jött. És hajjaj, akkor...
persze, hát ezt még elmondta Rónai Egonnak néhány hónappal ezelőtt is.
Úgyhogy ezen én jót mosolyogtam, mert ez azt mutatta, hogy fogalmuk nincs, hogy milyen a Tisza, meg milyen a Magyar Péter, valószínűleg egyszer nem hallgatták meg. Tehát volt eleve ez a fajta ilyen politikai féltékenység, hogy mi az, hogy ide jön és azt akarja mondani, amit mi mondtunk, erre csak nekünk van jogunk. Csak a baloldalnak van joga a jobboldallal szembeni kritikai attitűdhöz, még hogy egy jobboldal is kritikával, ez nem fér bele a fejébe azoknak, akiknek a világról való képalkotás és magyarázat az ideológiai alapú. Tehát ez volt az első. Ennél volt egy jóval profánabb dolog is, hogy mi az, hogy ez itt egy-két hónap alatt jön, március 15-én megpendíti, hogy esetleg itt marad a politikai életben, és június 9-én elver minket. Tehát azért azt a meglepetést, azt nem tudta lenyelni a DK Gyurcsány is, hogy én itt 12 éve izzadok, és megfeszülök, és nyomában nem jutottam soha annak, amit ez a gyerek márciustól június 9-ig pillanatok alatt 100 nap hogy meg tudtad számolni, hogy a nulláról, hogy nem is léteztek, hogy ott volt Magyarország második legerősebb pártjaként, és onnan visszanéztél, hogy hol van a DK. Sokkal közelebb volt a Fidesz megszorongatása az, mint amennyire. Szóval ezt azért lenyelni, ez egy akkora kudarc, hogy te akármit is magyarázol, ez egy megszégyenítő kudarc. Tehát most vedd ehhez, amit mondtam, hogy az ideológiai obskurusság, hogy csak így tud gondolkodni. Tehát jobb oldal csak balról lehet kritizálni. Nekem ne jöjjön jobb oldalról valaki. És nem vette észre, hogy a Magyar Péternél a legkevésbé se fontos az ideológiai meggyőződés. Egy új világ van, amit új módon kellene megközelíteni, de hát ők meg a hagyományos kategóriákba gondolkodtak. Úgyhogy Ehhez jön még ez a látványos megszégyenítés, hogy a választás előtt még néhány nappal minden erről jelző jóval több mandátumot jósolt a DK-nak, mint a Tiszának. Biztos emlékszel.
Hát leszámítva a Medián. Náluk
igen.
Volt.
De azért ez nagyjából úgy volt, hogy azt gondolták, hogy a DK-nak jöhetően 4 mandátum is, és a Tisza, hogyha 1-2-vel bent van, már az is egy óriási siker tőlük. Szóval ezt lenyelni, hogy te 12 év alatt nem jutottál annyira, mint ezek jutott, 100 nap alatt. Szóval gondolj bele, hogyha te lenni az ő helyében.
Nem szeretnék. Sem és az akkor, ő helyükben lenni, sem más.
És akkor nem csak te vagy, meg a Klári, hanem van ez a tagságod, meg a bázisod is, aki, hát Feri, hát arról volt szó, hogy majd győzünk, hogy hát akkor mi lesz ebből, hogy akkor a DK-n belül is elkezdődött az a gondolkodásmód, hogy biztos, hogy jól tesszük azt, amit teszünk. És akkor erre a fajta zsákutcába való beszorítottságra reagált a Feri úgy, hogy úgy gondolta, hogy neki az első számú politikai ellenfele most már nem a Fidesz, hanem a Magyar Péter.
Igen.
És iszonyú nagy szíveséget tett Magyar Péternek. Gyurcsány Ferenc szerintem máig nem tudja, hogy Magyar Péter mai népszerűségének, tehát hogy most már első számú politikus, meg a pártja is ebben, abban ő neki nagyon sok munkája van. És mindjárt megmondom neked miért. Mert a Fidesz ugyanezt az ostobaságot követte egy évig a Magyar Péterre szemben, hogy ez a baloldal. Nem tudom, emlékszel, tolták át a baloldalra, hogy hát ez egy látszat, ez tulajdonképpen ugyanaz baloldali trükk, mint a többi volt az LMP, meg a tolták oda, de a Magyar Péternek nem kellett egy rohadt szót se szólni ez ellen a több hónapos Fidesz hazudozása szembe, hogy ti ilyen baloldali ügynökök vagytok, mert ezt a munkát elvégezte Gyurcsány Ferenc. Tehát érted, neki nem kellett semmit csinálni, a Fidesz nyomta a baloldalra, de ő nyomta ezt a dumát, hogy egy ilyen baloldali ügynök, a Feri meg még hangosabban mondta, hogy dehogy, egy túró, tehát ez ugyanaz jobb oldal. És a Magyar Pétert ez a két oldali nyomás így fölnyomta. Hogy ebben a helyzetben neki nem kellett különösebben semmit tenni. Ma már ez nem érdekes, mert sajnos hiányozni fog ez a segítség a Magyar Péternek, de ezt biztos, hogy hülyét kap, ha esetleg nézi ezt a műsort, vagy valaki, hogy én bizony azt gondolom, hogy Magyar Péternek ilyen rövid idő alatt ilyen népszerűvé válni, és ennyire egyértelműen kizárólagos versenytársává, kihívójává válni a Fidesznek, abban bizony Gyurcsány Ferencnek nagyon komoly munkája volt. Még ha nem tud róla, akkor is.
Hadd hozzam ide a jövőt, ugyanis Molnár Csaba ezt az adást, ezt pénteken késő délután vesszük fel, és délelőtt arról beszélt, hogyha itt lesz kormányváltás, akkor abban az új kormányban a DK bizony ott lesz. Na most jelenállás szerint kormányt váltani 2026-ban, vagy akár korábban, vagy akár talán egy kicsit később, esélye a Tiszának van. El tudod képzelni a Tisza kormányban azt, hogy a DK, már a gyurcsánytalanított DK bármilyen szinten nem is részt vegyem?
Miért? Sőt, engem az is meglepne, a DK bekerülne a parlamentbe. Hát egy év hátra azért ez a bejelentésnek ez a módja, hogy tegnap megtudták a DK-sok, hogy Gyurcsány nélküli jövőjük van, és ráadásul még otthon ők ketten összevesztek, ami azért egy mítosz volt, hogy hát azért nekünk van egy ilyen páratlan házas párunk, meg mindenki, de hogy az sincs. Tehát azért én szerintem a DK maradékjában, mert azért te is látod, hogy zsugorodik folyamatosan. Persze. Tehát ez a dinamika nekem azt mutatja, hogy nagyon meglepő lenne, ha maradnak a szabályok, hogy kell a 4%-os küszöb. 5 százalék, igen, mert elkezdték a 4-et mondani. Az 5%-os küszöb átugrása az az a csoda kategóriája lenne. Uh-huh. Úgyhogy én sokkal nagyobb valószínűséget látok most annak, hogy ez egy kétpárti parlament lesz. Uh-huh. Mi hazánkat istenítik itt sokan a számok alapján, de mi hazánk az én szememben az egy fiók Fidesz vállalat.
Magyarán úgy mondod a kétpárti parlamentet, hogy valójában 3 párt van benne. Mi hazánk, Fidesz,
Én szerintem a mi hazánknak arra a 7-8%-ára a Fidesznek a pánikba szükség lesz. Amikor azt látja, hogy az Istennek sem zárul az olló, akkor ugyanúgy fogja a mi hazánkat elintézni, mint ahogy a Jobbikot elintézte annak idején. Pedig a Jobbik jóval nagyobb falat volt. Ott volt egy 1 millió szavazóbázis, az ott tudott 20% fölött is lenni, de amikor szüksége lett a Fidesznek a kétharmadhoz a jobboldali szavazó szavazó tábora úgy kinyírta a Jobbikot, biztos emlékszel
hát
erre.
Hát hogy csak, hogy éppen seggel a Jobbik azt ott eltolta.
De mi képest egy nulla.
A Jobbik, bocsáss meg, bejött középre, és a Vona Gábor eljátszotta
együtt azt. De együtt meg is szűnt.
Igen.
De itt a szavazóbázis az érdekes.
Az világos, tehát én csak Torockai mondom, László hogy jönne be középre? Torockai László hogy játszaná?
Torockai László, ugyan már, hát ezek komolytalan szereplők, hát ne viccelj már, hát ezek bármikor félre rakatok. Én a Mi Hazánkat mindig is úgy láttam, hogy a mindennapi megélhetősége, például a kampány finanszírozása nagyon feltűnően látványos volt, hogy jóval több plakátra volt pénzük, meg mindenütt, amit máshonnan alig lehetett kapni, mint a Fidesztől. A kampány időszakokban megnézted országszerte, a Mi Hazánk jobban ki volt stafírozva. Hát nehogy azt mondd már nekem, hogy nekik volt olyan tehetős párttagságok, aki ezt finanszírozta. Tehát én ezer dologban, nézd meg a parlamenti viselkedésüket minden, hogy hát ez lényegében egy ilyen szélső jobb rezervi a Fidesz táján, akit, hogyha nagyon muszáj, bármikor zsebre tesz. Tehát én hogyha a DK-ra azt mertem neked mondani, hogy meglepődnék, ha túlélni a 26-os választást, a Mi Hazánkra ugyanezt gondolom, már pedig őket azért jóval többre mérik, de ennek azért valós alapja, tehát ő nekik a Fidesztől való függése az baromi erős ahhoz, hogy a jövőkbe kételkedjek egy olyan olyan helyzet esetén, amikor szüksége lesz a Fidesznek arra a 8%-ra is. Márpedig szüksége lesz. Tehát ha nézed októbertől az adatokat, azt látod fél évben, hogy nem zárul az olló, hanem nagyon lassan nő. A Fidesz lassabban morzsolódik, mint előtte morzsolódott, és a Tisza lassabban nő, mint ahogy nőtt október-novemberig, de mind a kettő azért tendenciában azt mutatja, hogy baromi lassú olló nyílása. Na most, hogyha ezt meg tudod hosszabbítani egy néhány hónappal, akkor ebből az következik, hogy a Fidesznek minden egyes Mi Hazánk szavazóra is szüksége lesz.
Ebből viszont számomra következik egy másik riasztó dolog, hogy ha azt mondod, hogy kétpárti parlament, legyen ez oké, a Fidesz és a Vissza, és nekem nem tisztem aggódnom a DK-ért, viszont a baloldalért valamennyire igen. Ez azt jelenti, amit mondasz, hogy baloldali párt nem lesz a következő parlamentben. Ebből igen, milyen Magyarország következik?
Most úgy látom, ez csak érzék, mert ugye a politológusok rémálma, amikor a jövőről kell beszélni, mert arra mindig ráfáznak. Most én, amikor veled beszélgetek itt 2025 májusban, mondjuk 11 hónap a választás előtt, az az érzésem, hogy a kis pártok közül egyedül a kétfarkú kutya fogja túlélni. Mert annyira heterogén és annyira bennem helyettesíthető az a korábbi klisék egyikébe, hogy annak a margónak, annak az intellektuális marginalitásnak, amit ők meghonosítottak azzal, hogy dicséretes módon az egészet úgy, hogy van egy cirkusznak tartják, és akkor ők cirkuszként is viselkednek. Ennek azért van egy jelentős társadalmi bázis a minden rétegben. Tehát azon nem lepődnék meg nagyon, ha a kétfarkúak bejutnának a parlamentbe, de hogy olyan tényezők nem lesznek, mint akik koalícióalkotó tényezők, azt az így gondolom. Igen, akkor kérdésed elejére visszatérve, ez a rémálom, ezt hallom most már fél év, hogy milyen tragédia lesz az országnak, ha két párti lesz a politikai felállás. Hát egyrészt elég sok jó pedigré jó demokráciát tudok mutatni, akik két párti váltogazdák.
Két jobboldali pártam?
Én nem gondolom jobboldali pártnak a Tiszát.
Még
nincs meg.
Tisza?
Nincs meg. A Tisza egy olyan néppárti gyűjtő párt, amelyik a politikai profilját, így aztán az ideológiai profilját is még nem alakította ki. Uh-huh. Folyamatosan menetben van a gyűjtés, a mindenhonnan való gyűjtés világában. Uh-huh. Amikor te mindenhonnan gyűjtöd a sértett szélső jobboldalitól a csalódott szélső baloldaliig, mindenütt, akiket az fűz egyedül össze, de az nagyon, hogy de most már ebből elég volt. Mindegy, ki csak csinálja, és neki hiszik el legjobban, akkor ennek a pártnak szükségképpen még nem lehet ideológiai profilja. Majd egyszer talán lesz, erre Magyar Péternek az a magyarázata, hogyha győztek, akkor majd a Tiszának lesz a dolga olyan választási rendszert létrehozni, és akkor biztos láttad, hogy ő a kétfordulósat gondolja, amelyik megint meg tudja jeleníteni a több párti tagoltságát a magyar politikai kultúra sok valószínűségébe. Nem tudom, mennyire figyelted ezt, hogy ezt azért néha elmondtad.
Tehát, hogy kétharmaddal
győznek, de ez nem azt jelenti azt, hogy ők akarnak lenni az a domináns párt, amilyen a Fidesz volt, hanem ha győznek, akkor a legfontosabb dolgok az lesz, hogy előkészíteni majd egy rendszerváltást, tehát, hogy előkészíteni az új választógi törvényt, új médiatörvényt, új egyházi törvényt, új alkotmányt, mindent, amit nem úgy gondolnak, hogy majd ők megcsinálják, mint hogy a Fidesz megcsinálta mindenki megkérdezése nélkül. Ez a Magyar Péteri ígéret, meg akik a többiek erről beszélnek, ez azt jelenti, hogy megszereztük a kétharmadot, és utána szépen ezeket sorba össznépi vita, tárgyalások, konzultációk után népszavazásokkal megerősítve hozzuk vissza ezt a...
Ez világos, csak az nem világos, hogy ebben az átmeneti időszakban hogyan, illetve honnan fognak kialakulni baloldali pártok, hogyha egyszer ledarálta azokat, amik megvoltak.
Én szerintem most a baloldalnak nincs érdemi mondandója. Tehát ami most itt az alapvető kérdés az, hogy menjen vagy maradjon a Fidesz, ebben volt már egy baloldali válasz, de az meg arra fogyatkozó népesség volt vevő. Tehát ez innen nem érdekes. Akkor onnan, hogy mi legyen a korrupcióval, mi legyen az egészség, ugye mi legyen a tömegközlekedése, mi legyen az oktatással, ebben már elképzelhető, hogy lehetnének baloldali változatok, de ha megnézed a Tisza 21 pontját, nem tudom, láttad, hogy van egy ilyen 21 pont, abban én például 12-t ilyen tipikus baloldalinak látok. Melyik baloldali pártnak jutott eszébe az, hogy a gyereküket egyedül nevelő férfiak és nők külön szorulnak állami támogatásra? Nem tudom, láttad, ott van a 21 pontban.
Most nagyon próbálok gondolkozni, de nem jut ilyen.
De nincs ilyen. Mert nincs ilyen, pedig tudod, mennyire van szó? 240 ezer nőre és 50 ezer férfire. Ugye ez egy nagyon jelentős populáció, és ez például nagyon a Tisza javára írtam, hogy egyáltalán felfedezte ezt a problémát, hogy egyedül nevelni gyereket, akármert özvegy vagy, akármert elváltás nálad marad, az egy olyan kihívás, hogy aki ezt nem próbálta, annak fogalma nincs. Én egyet mondtam neked a 21-ből, de a 5 milliárdos megadók, 5 milliárdos vagyonok megadóztatásától kezdve sorba végignézed, de a 21 pontban jó néhány, több olyan látok, amit baloldalinak lehetne tartani, mint amit nem. Tehát én ezt
de
a...
De ott van például, ne haragudj, ez egy kulcsos adórendszer is.
Az nagy marhaság, azzal nem is értek egyet. Az a Fidesz örökség, és szerintem a legrosszabb örökség. Igen, az például egy alapvető baloldali követelés, hogy tessék progresszív adórendszert bevezetni. De én amennyire látom, ezen például a Tiszán belül is pont ez az egyik, ez az egy kulcsos adó, amiről elég nagy viták vannak. A másokhoz képest valószínűleg azért vagyok sokkal türelmesebb, ez egy éves párt, még annyi sincs. És amit elvárnak tőle, hogy legyen neki külpolitikája, legyen neki egyházpolitikája, legyen neki sportpolitikája, legyen neki biztonságpolitikája, legyen neki minden, tehát többieknek is hosszú évekbe telt, mire ezeket kialakította. Ez a párt még ebben a növekedő fázisban van, amikor egy a fontos neki, hogy minél többen álljanak mellé, akik a Fidesz leváltását akarják. Ehhez képest az, hogy elvárni, hogy legyen neki minden olyan, ami 10-20 éve létező pártok, igen, nem gondolom, sőt, ez a feladathoz, ami rájuk vár, hogy buktassa meg a Fidesz, valószínűleg, hogy ez még nem is kell. Ha már kormánypárt lesz, akkor egész más a helyzet, és akkor egész más a megítélés alapja, és akkor én is egész másképp látom, mint ebben a fázisban, amikor még arra a feladatra gyülekeznek és szerveződnek, hogy buktassák meg a hatalmat. Ez egy másik fázis, mint hatalmon lenni.
Világos.
Nagyon másik.
Gyurcsánnyal kezdtünk, Gyurcsánnyal zárunk.
Méghozzá
azzal a kérdéssel, hogy el lehet hinni szerinted neki ezt a mostani visszavonulását, vagy olyan lesz, mint amikor kiszállt a miniszterelnökségből, kiszállt az MSZP éléről, és majd egyszer csak visszajön.
Hát nem tudom, Feriné, biztos megvan otthon a borsörmester, vagy még a régi bakelit lemezen, vagy CD-n ott, hogyha megfordítja a B oldalon, ott van a When I'm 64, a című Beatles dal, nem tudom, emlékszel-e. A Feri utána számol, hát ez most éppen neki szól, mert ha jó számolom, 61 júniusban született, akkor éppen 64 éves lesz, úgyhogy ha meghallgatja azt a Beatles dalt, akkor ott Paul McCartney arról énekel, hogy várja az unokák üdvözlő lapját, hogy mikor kapja, hogy víra csak endé, hogy akkor ebben az életkorban már vannak egyéb elfoglaltságok is, ami az embert méltóképpen tudja lekötni, és nem feltétlen az az elvetélt politikai álmai miatt marad ilyen ébren örökké. Szóval én azt hiszem, hogy ez az életkor is már 64 évesnek lenni, ez már nem feltétlen a hosszú távú politikai jövő tervezésének az ideális állapota. Meg hát azért neki volt itt majdnem egy negyed százada. Egy baromi mozgalmas negyed század, van mind gondolkodni. Egyszer azt ígérte ő, hogy majd milyen fantasztikus jó könyveket fog írni a baloldalról, és nem akarom idézni azt a szót, ahogy ő ezt mondta. Hát Feri, eljött az idő, hogy akkor megírd azokat a könyveket. Baloldal nincs, szabad időd van, baloldalnak jövője. Hát, ha van, neked is az a jövőt, hogy végre megírd már azokat a könyveket, amit te 2006 májusban ígértél, ugye, akkor volt az összödi beszédben. Hát annak mennyi?
Hát most 20... már lassan 20 éve.
Hát azt akarom mondani, hogy lehet, hogy eljött ez az idő, hogy az összödi beszédnek legalább ezt az egy ígéretét váltsd be, hogy írd meg azokat a fantasztikus jó könyveket a baloldal jövőjéről. Hát szóval most itt elhülyéskedtem, de aki néz minket, annak azért mondjuk el, hogy nekem fogalmam nem volt arra, hogy csak Gyurcsányról fogunk beszélni.
Többet terveztünk, csak kifutottunk az
igen,
időből.
Én azt hittem, ugye, hogy annyira összetett és annyira sokágú a mai magyar politikai mozgás, hogy ebben mondjuk nekem legkevésbé a Gyurcsány és a DK az érdekes, és engem is őszintén meglep, hogy ennyit tudtál erről beszéltetni.
Vissza fogunk még térni a többi témára, is ígérem. Viszont most Kéri László, köszönöm szépen, hogy
én is köszönöm ezt a mérhetetlen türelmet, amivel ezt a szófolyamat viselted. Úgyhogy minden jót kívánok, és vigyázzanak magukra.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A Fülkét jövő héten folytatjuk, addig viszont iratkozzatok fel ránk YouTube-on, Spotify-on, valamint fizessetek elő a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.